92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizedik alkalommal adták át az egriesek bora címeket. Az Egri Főegyházmegye borvidékeiről minden évben bírálatra küldik a legkiválóbb nedüket, melyek közül vakkóstolással választják ki a címre érdemes borokat. Ficek László általános helynök az átadáskor a bor szakrális jellegét emelte ki. Elmondta, a katolikus egyházban a legfontosabb imádság a szentmise elengedhetetlen kelléke, a búzából készült kenyér, ostya mellett a szőlőből készült bor, mely az átváltoztatásba Jézus Krisztus vérévé válik. Dr. Gál Lajos borász úgy fogalmazott, ez a cím minden termelő számára megtiszteltetés, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legjobb borok kerülnek terítékre. Az egriesek bora 2024 címet 6 borász és bortermelő 8 bora viselheti, az egriesek misebora címet a Péter Pincészet tokai aszúja nyert el. Létrejött Egerben a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi szervezete. Az 1989-ben alakult KÉSZ fő feladatának tekinti, hogy a társadalom problémáira keresztény válaszokat keressen, szolgálva a nemzetegységét. Az EGRI szervezet főtisztelendő Pásztor Pascal országos elnökségi tag közreműködésével jött létre, lelkészi vezetője főtisztelendő Buda Péter teológiai tanár plébános lett, az elnöki feladatokkal Bércesi Andrást bízta meg a társaság. Az alakul ülésen megfogalmazták a főbb célkitűzéseket, céljuk, hogy színvonalas programokat hívjanak életre, és hangsúlyosan megjelenítsék a keresztény értékrendet a helyi társadalomban. A magyarság szülőföldön történő megmaradása összetett folyamat, szükség van benne az erős anyaországra, amely rendületlenül áll ki a kőhoni nemzetrészek mellett. Erről beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Szatmár Németiben a Hám János Római Katolikus Bölcsöde és Óvoda ünnepélyes átadásán. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye tulajdonában lévő, korábban kórházként is funkcionáló, lelakott épületben több mint 1 milliárd 400 millió forintból alakítottak ki 2400 négyzetméter alapterületű óvodát és bölcsödét, a beruházást a magyar kormány mintegy 1 milliárd 270 millió forinttal támogatta. Ukrajnában most egy egész generáció lesz a véres háború áldozata, mi azonban látni akarjuk felnőni a gyerekeinket és unokáinkat, ezért állunk ki a béke mellett, ehhez kérjük a magyarok támogatását június 9-én, jelentette ki Orbán Viktor. Zalaegerszegen folytatódott a kormányfő országjárása az EP választási kampányban, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke megbeszélést folytatott Balázs Zoltán polgármesterrel, majd választópolgárokkal találkozott. Az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit, Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit. Gulyás Gergely szerint az európai választások tétje, hogy milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a békért kiállók. Magyarország a külső határvédelem fenntartása miatt szenvedhet el büntetést, és könnyen lehet, hogy napi 6 millió forintot kell majd fizetnie, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátettem, ugyanaz ítélet már megszületett, de csak 4 nappal az EP választás után jelentik majd be Brüsszelben. Már elérhető az a weboldal, amely közérthetően mutatja be a digitális állampolgárság programot, és a kormányablakokban az ehhez való előzetes regisztrációra is lehetőség van, közölte a kormányszóvivő. Vitályos Eszter ismertette, az eljárás lényege, hogy a kormányablakban a polgár a mobiltelefonján az előzetes regisztrációhoz tartozó adatokat olvasható kódformájában megkapja, és eltárolhatja azt a későbbi aktiváláshoz. Ősztől a polgárok a digitális állampolgárság program alkalmazással igazolhatják majd személyazonosságukat első körben a rendőri igazoltatásnál. Beszámolt az elmúlt 2 hétben Magyarországon átadott fejlesztésekről és beruházásokról is, kiemelve a MOL NRT 1 milliárd 300 millió euróból megvalósított tiszaújvárosi poliol komplexumát. Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, amikor svájci kollégáját fogadta. Közös pont a két állam között a szuverenitás védelme, a béke melletti kiállás és az illegális migrációval szembeni fellépés, mondta Szijjártó Péter. A nemzetgazdasági miniszter olyan új iparpolitikai hozzáállást szorgalmaz, amely az európai ipari vállalatok érdekeit veszi figyelembe az Európai Unió versenyképességi politikájának kialakítása során. A tárca ezt annak kapcsán ismertette, hogy Nagy Márton képviselte Magyarországot a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet végrehajtását, illetve a rendelet által létrehozandó Európa platform felállítását előkészítő magas szintű találkozón. Végül az időjárásról. A folytatásban is erőteljes lesz még a gomoly felhőképződés, többfelé várható újabb zápor, zivatar, néha heves vihar, sokfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Ázott többenyék, kölcsön adta rám az ég. Rongyányű cipő, amíg bírta itt felé. Éjszaká, sűrűjén, vágtam át. A fényes, izzó naptüzén, arcomon hordtam szét, gyöngyház színű tengeren könnyű csónak szállt velem. Most újra, újra itt vagyok, napot hoztam, csillagot. Drága kő, vízbe húz, a mélyben elveszel. A bársony megpakul, ezüst tükröm megrepel. Szélvihar szórta szét a pénzemet. Kopott vádok kohara, végül holdus vettem el. Minden kincsem oda lett, nem hozhattam más neked. Napot hoztam, csillagot, nézd a két kezem, nézd csak, hogy ragyog.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Herceg Anita asszonyt, a Reggőci Alapítvány kuratóriumának elnökét. Nagyon köszönöm, hogy interjút készíthetek Anita asszonnyal, hiszen az önök vállalása a koronavírus árváért példaértékű volt, amikor férjével Áder János akkori köztársasági elnökkel elindították ezt az alapítványt. Hogyan változott a cél, vagy változott az eltelt 3 év során?
Köszönöm szépen az érdeklődést. Nagy örömmel számolok be az alapítvány munkájáról. Igen, körülbelül 3 évvel ezelőtt hoztuk létre az alapítványt. Hivatalosan a férjem az alapító, és én vagyok a 3 tagú kuratóriumnak az elnöke. A szándék az volt, hiszen akkor volt a legfájdalmasabb szakaszában nálunk a járvány. Nap mint nap lehetett hallani már nem csak idős, krónikus beteg elhunytáról, hanem fiatal családanyákról, családapákról, akik 30-as, 40-es éveikben voltak áldozatai ennek a járványnak, és sok esetben kisgyermekek, egész pici csecsemők maradtak árván. És sokadik ilyen hírnél éreztük úgy a férjem, hogy ez már olyan szám, ami mindenképp kiemelt segítséget, támogatást igényel. Akkoriban körülbelül 500-ra volt tehető a koronavírusban árvaságra jutott gyermekek száma. Ehhez képest 2022 végére meghaladta az 1600-at is a hozzánk forduló gyermekek száma. Ez egy döbbenetes szám, erre a legrosszabb álmaikban sem számítottunk. Szerencsére ez a szám azóta csökkent, hiszen sok gyermek azóta lediplomázott, munkába állt, felnőtt és önálló lábra állt. Nagyon remélem, ezt a számot soha már nem érjük el, hiszen az alapítvány célja, hogy ezeket a gyermekeket felnőtté válásukig mindenképp, tehát 18 éves korukig mindenképp támogatjuk, és ezután is, hogyha nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak.
Gondolom, hogy 2021-ben a rádióhallgatók is érzékelték, óriási vállalás ez, hogy az árván vagy félárván maradt gyermekeket a Reggőci Alapítvány addig akarja támogatni, amíg ők önálló keresethez jutnak, vagy elvégzik az iskoláikat. Akkor önök rengeteget tettek, magát az alapítvány saját pénzükből hozták létre a férjével, Áder János akkori köztársasági elnök úrral, és többek között olyan jótékonysági árverést is tartottak az elnöki diplomáciai ajándékokból, amelynek a bevételét szintén az alapítvány céljaira fordították. Tudom, hogy a számokat nehéz megjegyezni a rádiók hallgatók számára, másfelől nehéz itt pontos számokat mondani, de mégis mekkora összegről beszélünk évente, átlagosan, amelyet a koronavírus árváira fordít a Reggőci Alapítvány.
Hát első év gyakorlatilag egy töredék év volt, érzékelhetően egy nagyobb összegű gyors segélyre volt szüksége a családoknak, hiszen egyik napról a másikra jó részt a család fenntartót veszítették el, és ott maradt az özvegy, általában édesanyja, 2-3-4 gyerekkel, átmenetileg a hagyatéki eljárás lezárultáig még ahhoz a pénzhez sem jutottak hozzá, tehát akkor egy nagy összegű gyors segélyt adtunk a családoknak. Első évben ez megközelítette a 200 millió forintot, de a későbbiekben egyértelművé vált, hogy a családoknak egy hosszabb távú, kiszámítható, rendszeres bevételre van inkább szükségük, hogy tudjanak egyáltalán kalkulálni. Úgyhogy átalakítottuk a támogatási rendszert, és rendszeres havi vagy negyedévi támogatást nyújtunk a családoknak. Felmérjük a rászorultság mértékét, hiszen nagyon különböző anyagi helyzetben vannak ezek a gyermekek, és próbáljuk a leginkább rászorulókat a legnagyobb mértékben támogatni. Következő években ez kb. 500 000 forintot ért el, vagy még azt is meghaladta.
A támogató segítők, az adományok nélkül ez lehetetlen volna egy házaspárnak finanszíroznia, akármennyire is szeretné. Erre a beszélgetésre készülve természetesen megnéztem, hogy az önök honlapján, amit ajánlok a kedves rádióhallgatók figyelmébe, tehát a Reggőci István Alapítvány honlapján, a legutóbbi felajánlások között szerepel többek között a Magyarországos Horgász Szövetség, aztán nagyon sok színházi előadással segítik önöket itt a fővárosban és vidéken egyaránt, de tartottak jótékonysági divat bemutatót, vagy természetbeni adományt juttatott el önökhöz a Palóctáj méhész és környezetért egyesület is. Ez azt jelenti, hogy kisebb-nagyobb támogatások, de mind szeretetből adódnak.
Azt kell, hogy mondjam, hogy az alapítvány megalakulásától fogva érezhető az az egész ország összefogása, és hosszan tudnám sorolni a támogatóink nevét, és hát különböző kategóriákból is kerülnek össze, hiszen vannak magánszemély támogatóink, kisvállalkozások, nagy gigacégek, vannak, akik havi rendszeres 5000 forinttal támogatnak minket évek óta, valaki egy összegben több milliót vagy több 10 milliót ad, és hát igen, vannak olyan felajánlásaink, amik ugyanilyen fontosak, például egy kedvezményes belépőjegy, vagy egy olyan élmény, ami feletteti a gyermekekkel, illetve az özvegyekkel a tragédiájukat legalább néhány napra, például nyári táborozási lehetőségek. Ezek nagyon fontosak. Talán már az idő múltával még fontosabbak, tehát egy közös élmény, akár úgy, hogy találkozhassanak a sorstársaikkal. Mi is nagy energiát fektetünk ezekre a lehetőségekre, és hát természetesen nagyon fontos az is, még a több év elmúltával is, hogy a pszichológiai, pszichiátriai vagy mentálhigiénés segítséget kapjanak a családok, mert a gyászfeldolgozás még mindig sok esetben folyamatban van, úgyhogy van gyászfeldolgozó csoportunk is. De van, aki a tudását ajánlotta fel, tehát vannak jogászok például, akik jogi segítséget nyújtanak ingyen vagy nagyon kedvezményesen, ugyanígy pszichológusok is kedvezményes áron segítik ezeket a családokat, és ezek továbbra is nagyon kellenek ahhoz, hogy a segítséget mi is meg tudjuk adni.
Így anyák napja közelettével, vagy akár karácsonykor sokkal nehezebb lehet ez az időszak ezeknek a családoknak, ezeknek a gyerekeknek a számára, az ünnepi események, a családokkal való találkozás is eszükbe juttathatja a hiányt, a fájdalmat. Hogy lehet ezen? Lehet-e egyáltalán ezen átsegíteni ezeket a gyermekeket?
Az anyák napja nyilvánvalóan más fájdalmat jelent azokban a családokban, ahol az édesanyja hunyt el, és más egy anyák napja ott, ahol az édesanyja maradt ott egyedül a gyerekekkel, és az apát veszítették el. A gyászfeldolgozó csoport ezen dolgozik. Felettetni nem tudja, de talán segíteni tud abban, hogy tovább tudjanak haladni, és a gyerekek is, és az özvegy is mélyebb sérülés nélkül folytatni tudja az életét, új célokat tudjanak találni, és ezen dolgozunk mi is, hogy ehhez minden segítséget megadhassunk.
Szeretném elmondani a rádióhallgatóknak, hogy most a Legőci Alapítvány egyik szobájában Anita asszony munkahelyén ülünk, és itt velem szemben fotók vannak gyerekekről, családokról, Anita asszonyról, ami nem csak azt mutatja, hogy hány és hány családdal, gyermekkel találkozott, hány felé járt az országban, de azt a szeretetet is, amelyet önnél már megismerhettünk, amikor Áder János köztársasági elnök úr feleségeként járta az országot, és már akkor is nagyon odafigyelt a nehéz sorsú családokra. Engedjen meg egy személyes kérdést, hogy ön személy szerint miért tartja ezt fontosnak, miért tartja ezt anyaként, nagymamaként a szívéhez közel állónak?
Hát még a Covid sehol sem volt, de már akkor boldogan vettem ezekben a programokban részt, akár hátrányos helyzetű gyerekekről volt szó, akár tehetséges fiatalok támogatásáról, akár idős beteg emberekről, fogyatékkal élőkről, hajléktalanokról beszélünk. Egyrészt valóban jó érzés segíteni, tehát az embernek nagyon sokat ad ez lelkileg, hogy megteheti. Van olyan helyzetben, hogy segíthet másokon. Másrészt ezeknek az alkalmaknak a során olyan emberekkel találkozik, akik évtizedek óta ebben a tevékenységi körben dolgoznak, önkéntesként, karitatív szervezetek munkatársaként, hogy nagyon jó ezeket az embereket megismerni, és ezek a névtelen segítők egész életüket erre tették rá, hogy valamilyen hátrányos helyzetben lévő embereknek egy kicsit jobbá tegyék az életüket, és mindig sokat tanultam tőlük.
Ön jó szolgálati nagykövete a Katolikus Karitásznak és a Máltai Szeretett Szolgálatnak is. Említette a tanulást. Miben segítik önnek saját magának feldolgoznia ezeket a nehéz helyzeteket, ezek a karitatív szervezetek? Vagy hogyan segítik, talán jobb, ha így kérdezem?
A szemlélet nagyon fontos, hogy úgy álljunk hozzá, hogy akármilyen keveset tudunk adni, mert nyilván nem tudom pótolni az elhunyt szeretetét, amit a gyerekének adhat, nem tudjuk pótolni az elhunyt házastárs egész havi jövedelmét. De ha egy picit jobbá tehetjük, könnyebbé tehetjük az életüket, vagy egy picit elfeledtethetjük valamilyen program segítségével a szomorúságot, és egy kicsit vidámabbnak látjuk ezeket a gyerekeket, szerintem már sokat tettünk. Tehát nem úgy kell hozzáállni ezekhez a feladatokhoz, hogy úgyse tudom megoldani, hanem egy szeletét lefaragom a bánatnak, az már haladás és egy eredmény. Ilyen szemlélettel indultunk mi is a férjemmel, hiszen azt azért a kezdetekor is tudtuk, hogy mindent pótolni nem lehet, de az volt a célkitűzés, hogy ezt a hatalmas tragédiát, amit nekik át kell élni, egy picit könnyebbé tegyük.
Teréz anya egy gondolata jutott eszembe, aki azt mondta, hogy lehet, hogy amit tesz, az csak egy csepp a tengerben, de azzal a cseppel is gazdagabb lesz a tenger. Itt, ahogy Anita asszonyt hallgatom, arra gondoltam, hogy talán segíthetnénk a támogatni vágyóknak azzal, hogyha felsorolna néhány lehetőséget, amivel segíteni lehet az önök munkáját.
Igyekeztük a Regőci Alapítvány honlapját úgy megszerkeszteni, hogy a felajánlások megtétele is a lehető legegyszerűbb legyen, és eljusson a rászoruló családokhoz. Úgyhogy a pénzbeli adományozás a honlapon keresztül is lehetséges. Idéntől már tudjuk adó 1%-ok felajánlását is fogadni, illetve van a 13650-es adományvonal, ahol a Regőci Alapítvány javára lehet hívásonként, SMS-enként 500 forintot felajánlani. Vannak tárgyi felajánlások, ezeket csak korlátozott mértékben tudjuk fogadni, hiszen az alapítványnak nincsenek raktárai, nincsenek teherautói, hogy ezeket eljuttassuk, de kivételes esetben, amikor olyan jellegű a felajánlott dolog, hogy könnyen tudják a családok hasznosítani, még erre is lehetőség van, illetve a honlapon keresztül össze tudjuk kötni a felajánlót a rászoruló családdal, és akkor ők egymás között ezt a átadás átvételt közvetlenül le tudják bonyolítani.
Említette, hogy az önök által szervezett események kapcsán a családok is megismerhetik egymást, azok a családok, akik nagyon sok nehézségen mentek keresztül. Milyen kapcsolatok alakulnak ki ilyenkor a Regőci Alapítvány támogatottjai között?
Számunkra is nagyon fontosak ezek a személyes találkozások, ezért is kerestem föl sok családot személyesen is. Könnyebb úgy segíteni, hogyha tudjuk a problémáikat, konkrétan látjuk, hogyan élnek, milyen körülmények között és milyen nehézségekkel bajlódnak, úgyhogy szívesen találkoztam akár az otthonukban is, illetve a különböző kulturális programok keretében vagy táborozásokkor személyesen megismerhettem nagyon sok családot. Közös nyaralásaik alkalmával ők is beszélgethetnek egymással, és könnyebb talán úgy elviselni a tragédiát, hogyha érzik, látják, hogy nincsenek egyedül. Nagyon szép történet az is, hogy van két regőcis család, akik ugyan nem az alapítványon keresztül, de a két özvegy felvette egymással kapcsolatot, egy édesanyja, illetve egy édesapa, három-három gyerekkel, és addig vigasztalgatták egymást, amíg egymásra találtak, és most már azóta egy családot képeznek, illetve van egy közös hetedik gyermekük is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, amikor fiatal édesanyákról, édesapákról, fiatal özvegyekről van szó, természetes, hogy az évek múltával túl kell lépniük, fiatalok még, találjanak újra párt, és próbáljanak újra egy családot építeni a Csonka család köré. A Regőci Alapítvány támogatását természetesen nem veszítik el akkor, hogyha esetleg új házasságot kötnek, hiszen azok a gyermekek továbbra is a Regőci Alapítvány árvái maradnak, és ugyanúgy támogatni fogjuk őket.
A beszélgetésünk elején úgy említette Anita asszony, hogy már van, aki kikerült a támogatottak sorából, hiszen lediplomázott, munkát talált, tehát magyarán felnőtté vált. Ők vajon segítik-e a kicsiket, akik még támogatásra szorulnak, akár lelkileg, akár anyagilag?
Nagyon megható volt találkozni azokkal a 20 év körüli fiatalokkal, akiket még egyetemistaként támogattunk. Nagyon sok olyan regőcis család van, ahol az idősebb testvér lett a gyámja a kisebbnek, a fiatalkorúnak. Hirtelen a kamaszból érett felnőtt válik, hiszen rászakad a családfenntartó szerepe, és egyik napról a másikra fel kell nőniük, elfelejteni a gondtalan fiatal éveket, a bulizós estéket, arról kell gondoskodniuk, hogy kifizessék a rezsiszámlákat, hogy a szülői értekezletre menjenek, hogy előteremtsék a mindennapi betevőt. Hirtelen felnőtté válnak, és nagyon sokan már most azon kezdenek gondolkodni, hogy majd, ha megtehetik pár év múlva, hogyan próbálják viszonozni a társadalomnak azt a segítséget, vagy a környezetüknek, amit annak idején a bajban kaptak. Sok támogatást kaptak mondjuk az elhunyt szülő munkahelyétől, a lakóközösségtől, a gyerekek iskolájától, tehát az osztálytársaktól vagy a tanároktól, és ha nem is egy-egyben ugyanazoknak szeretnék viszonozni, hanem valamilyen más segítő formát, támogatást megtalálni, hogy ők is egyszer a másik oldalra kerülhessenek, és ne támogatottként, hanem segítőként, támogatóként jelenhessenek meg. Ez a gondolkodásmód azért nagyon biztató, hogy természetesnek érzik, hogy egyszer majd ők is így fognak élni, és viszonozni akarják azt a kapott segítséget, amit egyszer ők rászorulóként elfogadtak. Beszéltünk a már kirepült regőcis árvákról, hiszen akik befejezték a tanulmányaikat, dolgoznak, felnőtté váltak, ők már nem a támogatottjaink, de hosszú távon még teendőnk van, hiszen minket is megdöbbentett, hogy 2022-ben 3 olyan gyermek született, aki mire világra jött, már árva volt, mert időközben az édesapa Covid-ban elhunyt. Összesen a COVID-árvák közel 20%-a 6 éves vagy annál fiatalabb volt, amikor elvesztette édesanyját vagy édesapját, és körülbelül 50 olyan gyerek van, aki 1 éves vagy annál fiatalabb volt. Úgyhogy hosszú távra kell nekünk még támogatókat találni, és még hosszú távon fogjuk ezeket a gyermekeket segíteni.
Hogyan segíthetünk jól?
A jó segítség mindig szebélyre szabott. Mi is próbáljuk a családoknak a legfontosabb módját megtalálni a segítésnek, tehát ha pénzbeli adomány, nyilván azt arra fordítják, amire akarják. Soha nem ellenőriztük, hogy mire fordítják, hogy cipőt vesznek belőle, vagy élelmiszert, vagy a sportolást segítik elő a gyermek. Ezt ők tudják a legjobban. Semmiféle ellenőrzés ilyen szempontból nincsen. A segítők oldaláról, akinek sok pénze van, de kevés ideje, az utaljon nagyobb összeget. Akinek nincs pénze, de valamilyen tárgyi felajánlása van, amit úgy gondolja, hogy hasznosítani lehetne, akkor adjon azt. Aki meg tud szervezni egy ilyen élményt, vagy önkéntesként akár ebben részt tud venni és segíteni tud, az azt adjon. Tehát mindenki meg tudja találni szerintem azt a formáját a segítésnek, ami a szívéből jön, és leginkább hasznosítható. Szerencsére az emberek fantáziája elég gazdag ahhoz, hogy nagyon sokféle fajta segítséget tapasztalunk mi is. Van például egy nyugdíjas házaspár, akik minden évben kapnak pár ezer forintos élelmiszerutalványt, és ezt minden évben nekünk adják, illetve hát rajtunk keresztül egy regőc is árva a gyermeknek. Sok szép történetről tudnék beszámolni.
Terveznek-e idén is táboroztatást, legyen az foci tábor, vagy nyári tábor, vagy akár egy támogató által megszervezett táboroztatás kevesebb vagy több gyermeknek vagy családnak?
Igen, minden évben szervezünk táborokat, sőt, talán egyre többet, hiszen egyre több ilyen jellegű felajánlásunk van. A táborok között tavaly például volt napközi sporttábor, vannak egyhetes táborok, bentlakásosak a gyerekeknek, de volt hétvégi közös nyaralás a családok számára is. Tehát mindenféle olyan kikapcsolódási forma megjelent, ami segítheti a családok életét, hiszen egész nyáron az özvegynek, aki egyedül van és dolgoznia kell, sokszor nehézséget jelent az, hogy a gyermekre kivigyáz, vagy milyen programot tud neki biztosítani, de szükségük van egy közös élményre is. Úgyhogy többféle időpontunk van, amire akár az Erzsébet táborok keretében lehetőséget tudunk nyújtani a családoknak. Felmérjük az igényeket, lehet jelentkezni, és reméljük, hogy mindenki, aki szeretne valamilyen formában egy ilyen táborozásban részt venni, annak lehetősége lesz. Vannak fővárosi lehetőségek, vidékiek, balatoniak, észak-magyarországiak, és hát természetesen az ilyen egynapos élmények is szóba jönnek, akár egy sportrendezvényen való részvétel. Tavaly például nagy sikere volt az atlétikai VB-nek, ahová tudtak juttatni a családokat. Azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is egy életre szóló élmény volt.
Egy konferencián voltam, és ott egy művészember azt fejtegette a katolikus karitászról szólva, hogy a művészet maga, a rajzolás maga búfelettető lehet.
A Regőci Alapítvány pályázatot hirdet a családjaiknak, hogy a gyerekek küldjenek be rajzot, hogy mit jelent nekik az anyák napja. Kíváncsi vagyok a beérkező rajzokra, hiszen sok esetben az édesanya fog hiányozni a rajzról, vagy az édesanyával közösen készítik el a rajzot. Azt gondolom, hogy talán terápiás céllal is hasznosak lesznek ezek a rajzok, hiszen az anyához kötődő élményeiket mutatják be ezek a gyermekek, és majd a pályázat során nyilván megállapítunk egy díjazást, és a legjobban sikerült rajzokat szeretnénk a honlapon is bemutatni.
Ezekből a rajzokból terveznek esetleg kiállítást?
Várjuk az eredményeket, még nem tudjuk, hány pályamű érkezik. Lehet, hogy minden évben megszervezzük, és amikor összegyűlik elegendő mennyiség, akkor fogunk egy kiállítást szervezni, tervezni belőle. Egyelőre azt tudom ígérni, hogy a honlapon mindenképpen mutatjuk a legjobbakat, vagy amelyik nekünk legjobban tetszett. Kíváncsian várom a beérkező rajzokat. Nekem is van régről gyerekektől kapott anyáknapi rajzom, amiket nagy becsben tartok. Ezek a rajzok a közös élményeket mutatják be, az anya-gyermek kapcsolatot.
Talán elmondhatjuk a rádióhallgatóknak, hogy Anita asszony nagyon szerető családban él, és bizonyára ön is a gyerekeivel, az unokáival tölti az anyáknapi hétvégét. Felmerül, hogy gyerekként miért volt fontos önnek az édesanyák napja, ez az ünnep, és most édesanyaként, nagymamaként miért fontos ez az ön számára?
Igen, szerencsére a gyerekekkel, unokákkal és majd édesanyámmal töltöm azt a napot. Gyerekként édesanyámtól mindig azt hallottam, hogy persze ünnepeljük meg az édesanyák napját, de szomorú az, hogyha valaki csak az anyák napján gondol az édesanyjára. Tehát szerencsére nálunk rendszeres az összejövetel, nagyon sok időt töltünk együtt, sokszor lehetek az unokákkal, szeretek segíteni, tehermentesíteni a szülőket, hogyha tudom. Az anyák napi együttlét ennek talán inkább a kihangsúlyozása lesz.
Mondhatjuk, hogy egész éves program?
Valóban egy szerető családban nőttem fel, ahol a szülői szeretet, a testvéri szeretet, illetve a gyermeki szeretet fontos volt és hangsúlyos, és a mai napig így érzem, és ezt a szemléletet szeretném továbbadni, hogy tényleg ne csak az legyen, hogy jaj, anyák napja van, akkor ma föl kell hívnom az anyukámat, ez nem elég. Egész évben éreztetni kell azt, hogy szeretem, gondolok rá, és figyelmességgel ezt ki is tudom mutatni.
Kedves hallgatóink, dr. Herceg Anita asszonynal, a Regőci Alapítvány kuratóriumának elnökével anyák napja kapcsán rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Grunda János műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai lélekszavában az engesztelés lelkületéről szeretnék egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal. Egy érdekes témakör, ami már régóta foglalkoztat, és szerettem volna beszélni róla, de hát én is csak kerülgetem, mint macska a forró kását, mert nem találok rajta elég fogást, nem tudom átfogni, befogni az értelmemmel, és hát tudomásul kell venni, hogy ez is valamilyen szinten titok, maga az engesztelés, és teljesen fölfogni az ember nem tudja, mint ahogy azt sem tudjuk teljesen befogni értelmünkkel, átfogni értelmünkkel, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a kereszten áldozatul adta önmagát, értünk bűnösökért, bűneink jóvátételéért, engesztelő áldozatul adta magát. Nézzük meg, mit ír a katolikus lexikon az engesztelésről. Az engesztelés sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság erénye. Az engesztelés általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az atyának. Ez az engesztelés az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbocsánattal maga is törekszik az engesztelésre. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele a hibáját nagylelkűen beismerő és azt készségesen jóvá tenni igyekvő lélek. Az engesztelő lelkiséggel kapcsolatban hogy meséljem el azt a budapesti kalandomat, élményemet, vagy tapasztalatomat, nem is tudom, hogy mondjam, amit húsvét nyolcadában élhettem át. Elmentem Budapestre, és arra hívott a lélek, hogy elmenjek a Szent Anna réti engesztelő kápolnába, és ott egy misét mutassak be. Az engesztelő kápolnáról bizonyára többen hallottak már a kedves hallgatók közül. Az Esztergom budapesti főegyházmegye és a hegyvidéki önkormányzat együttműködésével az egyházmegye beruházásában a normafához közeli Szent Anna réten elkészült a boldogságos Szűz Mária, világ győzelmes királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros prímás által celebrált mise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására. Most egy kicsit, hogy jobban közelebb kerüljünk ehhez a kápolnához, és magához az engesztelő lelkülethez, hogy idézzek egy részletet Erdő Péter bíboros prímás által elmondott homíliából. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre, imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A második világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a boldogságos Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, a világ győzelmes királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint két emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért. Mivel a terület nem volt, és ma sem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, a szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson. A mostani kápolna szentelés nem jelenti semmiféle magán kinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását, de imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük. Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének. Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett. Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsájtó és oltalmazó szeretetében. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynéja, világ győzelmes királynéja, könyörög érettünk. Amen. Homíliából való részlet vége. Tehát húsvét utáni napokban, húsvét nyolcadában sikerült eljutnom ebbe a kápolnába, és elmondhattam ott Isten nagyobb dicsőségére és az emberek javára egy szentmisét. A helyi plébános atyát fölhívtam, István atyát, hogy tudná segíteni nekem kinyitni a kápolnát, hogy lehetséges-e itt egy misét elmondani, és hát rendkívül készséges volt, az volt a terve, hogy leutazik vidékre a szülőfalujába, de megváltoztatta a szándékát, és miattam, hogy nekem segítsen, hogy tudjak ott misézni a Szent Anna kápolnában, itthon maradt, köszönet érte ezúton is. És néhányan elmentünk barátaimmal, előkészültük a Szent Misére, az atya is eljött velünk, és csodák csodája, mikor elkezdtem a Szent Misét, megtelt a kápolna. Percek alatt szinte a semmiből, úgyhogy nem volt meghirdetve a Szent Mise, tele lett a kápolna. Istennek legyen dicsőség érte. Szent Mise pontosan délben ért véget, elénekeltük a mennynek királyné asszonyát együtt mindannyian, és elindultunk hazafelé. És miközben mentünk az úton, én reverendában, fekete reverendában mentem, sántikáltam. Ez a sántikálás is fontos része ennek az egész történetnek. Virágvasárnap történt egy kis baleset, és azóta a térdem fájdogál. Tehát sántikálva mentünk fölfele ott a normafánál, az atya és még kette-hárman. Miközben szembe jött velünk egy hölgy, futóruhában futott, odaért hozzánk, lelassított, és egészen pontosan ezeket a szavakat mondta, megdöbbenve. Te jó ég, farsang van, jelmezbálban vagyok, és futott tovább. Ő is megdöbbent, az ő megdöbbenésének valószínűleg más volt az oka, de mi is megdöbbentünk a kijelentésem, hogy a reverenda ezt a gondolatot, ezt a mondatot hozta ki belőle, és nem éreztem rossz indulatot vagy gúnyt, egyszerűen csak nem értette azt, hogy hogy kerül ide egy olyan ember, aki reverendában van. Nem tudott mit kezdeni a reverendával, nem tudott mit kezdeni a pappal. És milyen érdekes ez a mondat, amit mondott, te jó ég. Még éppen csak azt nem mondta, hogy te jó Isten, farsang van, jelmez, bár egy pap itt van, reverendában. Hát milyen elgondolkodtatott minket ez a kis jelenet, de mentünk tovább. És egyáltalán nem botránkoztunk meg szerintem egyikünk sem. Nem is azért akartam elmondani ezt a történetet, mert azt szeretném, hogy megbotránkozzunk, hanem majd később elmondom, hogy mire világosított meg az Úr ezzel kapcsolatban, meg a következő eseményekkel kapcsolatban is. Mert ez csak kezdete volt, ez a futó hölgyel való találkozás, és az ő mondatával való szembesülés a további eseményeknek. Délután elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe, ahol már rég voltam, és mikor beléptünk, megdöbbenve láttam azokat a démoni jelképeket, amik fogadtak az ördögfejtől kezdve a más démoni sátáni jeleken át, amivel szinte mindenhol találkoztam ott a hipermarketben, és kifele jövet pedig egy óriási, talán két ember magasságú, legóból összeállított, koronfekete és tűzpiros figura, démoni, ördögi figura, ami mellett éppen nem játszottak a gyerekek, mert nem voltak ott, de el tudom képzelni, hogy milyen önfeledten játszhatnak itt, ennél a tényleg szörnyűséges figuránál. Csak kapkodtam a fejem, és ami még különleges volt, és megint csak az Úr mutatta meg, hogy miközben reverendában járkáltam a hipermarketben, illetve járkáltunk, és találkoztunk emberekkel, 99%-a, de inkább a 90%-a, amikor meglátott és rám nézett, illetve hát a reverendára nézett, lesütötte a szemét. És ez nekem újdonság. Különösen így faluról jövet, mert itt nem tapasztalom ezt, hogyha valaki meglát, akkor lesütni a szemét, vagy nem tudna mit kezdeni ezzel a látvánnyal. Ott viszont ez volt a legjellemzőbb. És ha én visszaemlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor Budapesten jártam, és ugyanígy reverendában jártam az utcákat, akkor még nem tapasztaltam ilyen fokon ezt a reakciót. Valami olyan érzésem volt, minthogyha valóban nem tudnának az emberek mit kezdeni ezzel a képpel, egy pappal, egy hipermarketben, és érdekes, az ördögi figurákkal, meg a ördögi jelképekkel tudnak mit kezdeni, és olyan biztonsággal és természetesen mozognak már ezek között, hogy szinte észre se veszik. De a reverendát észreveszik, és nehezen kezelik. Ugye ez csak azt tudja, hogy reagálnak az emberek a reverendába, aki reverendában megy, és ránéz az emberekre. Nehéz megmagyarázni, és én is csak keresem a szavakat, és egyáltalán nem ítélkezni szeretnék, és nem is tudom azt, hogy miért sütik le az emberek a szemüket, hogy miért néznek el, hogy észre se vegyék, nem tudom, de tény az, hogy nem nagyon illettem bele a képbe, és sokaknak megzavartam a vélt, hamis biztonságát. Úgy kizökkenti az embereket az élet ritmusukból, vagy ebből a hamis biztonságból, ki billenti az Isten egy-egy reverendás pap látványával. Mert a reverendába öltözött pap, vagy a habitusban megjelenő szerzetes, mind-mind-mind jel Istennek a jelei. Mint hogy az ördögnek is vannak jelei, mint ahogy elmeséltem, és nagyon sok van belőlük, így mi is jelek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha, mint régen, mondjuk az 50-es évek előtt, sok szerzetes és papi ruhában járkáló embert látnának a járókelők.
Mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnareleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94,